estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Azonnal kezdünk. Bűnös minden pontban életfogytig tartó börtönre ítélték az Amszetti Rémet, a világ élőben követhette a döntést. Eladja a Zsolnait Pécs, üzletember veszi meg a porcelán manufaktúrát az önkormányzattól. Őszfüst és homoszlop a csendes óceánban, a közeli szigetet állítólag nem veszélyezteti a víz alatti vulkán.
Maga biztosan nyert a jégkorong bajnoki döntő negyedik meccsén, az Alba Volán egy győzelemre van a bajnoki címtől.
Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték József Fritzlt, az amstetteni férfit minden vádpontban bűnösnek találta a Szankt-Pölteni bíróság. Fritzl 24 évig tartotta fogva lányát házuk pincéjében, 7 gyermeket nemzett neki, egyikük meghalt. Most egy elítélteknek fenntartott elmegyógyintézetbe viszik. A jogerős bírósági döntés legkorábban 15 év múlva vizsgálják felül. Tehát elméletben a most 73 éves férfi 2024-ben akár szabadulhat is.
A Szentpölteni Tartományi Bíróság a tárgyalás negyedik napján a tervezetnél egy nappal korábban hozott ítéletet. Minden vádpontban bűnösnek mondta ki József Fritzlt. Gondatlanságból elkövetett emberölés, nemi erőszak, vérfertőzés, súlyos kényszer alkalmazása, személyes szabadság korlátozása és rabszolgasorban tartás volt a vád. A férfi egy nappal azután, hogy videófelvételről megnézte megkínzott lánya 11 órás vallomását, megtört és mindenben bűnösnek vallotta magát. Az ítélet a vallomás logikus következménye, mondta Fritzl ügyvédje. Szerinte 3000 rendbeli nemi erőszak és 24 évnyi fogvatartás után nem is lehetett más ítéletre számítani. Az ügyvéd azt mondta, Védence elfogadta és igazságosnak tartja a büntetést. A bírókból és esküdtekből álló testület úgy döntött, hogy a súlyosan torzult személyiségű 73 éves férfi büntetőjogi felelősségének tudatában van. Ezért elítéltek számára fenntartott elmegyógyintézetbe küldték, mondta a bíróság szóvivője. Legkorábban 15 év múlva vizsgálják felül ügyét. Ha akkor gyógyultnak nyilvánítják, akár szabadon is bocsáthatják. A végzettségét tekintve mérnök József Fritzl 24 éven át tartotta fogva saját lányát háza pincéjében. Rendszeresen megerőszakolta, 7 gyermeket nemzett az idén 43 éves Elizabethnek. Az egyik csecsemő egy ikerpár tagja, 3 napos korában megbetegedett és meghalt. Holttestét a férfi saját bevallása szerint egy kályhában elégette, a hamvakat pedig a kertben elásta. Elizabeth és 3 gyermeke a föld alatt sínlődött tavaly tavaszig, anélkül, hogy természetes fényt láttak volna. 3 másik gyereket, 2 lányt és 1 fiút Fritzl és felesége magukhoz vette. Úgy nőttek fel, hogy nem is hallottak testvéreikről.
Valóságos város épült a városban, a Fritzl per idejére Szentpölten központjában. Az 50 000-es osztrák településre több száz forgatócsoport és újságíró érkezett a világ minden tájáról. Sokan Amstettenbe is elutaztak, az ottani embereknek már elegük van a felhajtásból.
300-nál is több újságíró és forgatócsoport érkezett a délutáni ítélet hirdetésre. A spanyolok mellett itt épp egy francia riporter tudósít élőben. A világ minden részéről, Brazíliától a Közel-Keletig jöttek újságírók. Franciaországból jöttünk, múlt péntek óta itt vagyunk. Ez fontos számunkra, mert ilyen bárhol megtörténhet, mondta ez a riporter. Amstettenben viszont már nagyon elegük van a média felhajtásból. A Fritzl család volt szomszédai már ajtót sem nyitnak. De a pert azért a város lakóinak többsége figyelemmel kíséri. Életfogytiglan, csak ez lehet az ítélet, mást el sem tudok képzelni, mondta az ítélet hirdetés előtti órákban ez a rémtettek környékén lakó nő. A tárgyalás helyszínén nem csak a média volt jelen nagy erőkkel, civilek is tüntettek, ők a kormány ellen. A kormány védi a pedofilokat, a gyermekvédelmet szigorítani kell, hogy ilyen többször ne forduljon elő, mondta az egyik tüntető. Az ítélet hirdetésre a Szentpöltenbe érkező tudósítók többsége nem jutott be. Kicsi volt ehhez a tárgyalóterem. A házon kívül rekedtek egy nagy sátorban, kivetítőn nézték az élőadást. Aztán velük is ismertették az ítéletet. József Fritzlt innen a Szentpölteni börtönből áprilisban szállítják át valamelyik zárt elmegyógyintézetbe. 15 év múlva döntenek újra a sorsáról. Ha egészségesnek találják, akár szabadlábra is helyezhetik. A híradót Szentpöltenből Holcman Éva tudósította.
Több mint 1 millió ember vonult az utcákra Franciaország több mint 200 városában a szakszervezetek felhívására. Azt követelik, hogy a kormány vessen véget a fizetések elértéktelenedésének és az egymást követő elbocsátásoknak. Ezzel egy időben sztrájkot is hirdettek, amely több vidéki nagyvárosban teljesen megbénította a tömegközlekedést. Ez már a második ilyen országos megmozdulás volt az idén.
Tízezrek vonultak utcára Marseille-ben és máshol is szerte Franciaországban a szakszervezetek felhívására. Elégedetlenek azzal, ahogyan a francia kormány a válságot kezeli, hogy a fizetések egyre kevesebbet érnek. Azt követelik, hogy a kormány szociális intézkedésekkel enyhítse a válság hatásait és a munkanélküliséget. A mi munkánkat megszüntetik és másoknak adják. Tűrhetetlennek tartjuk, hogy francia cégek franciák helyett külföldieknek adnak munkát, mondja ez a tiltakozó asszony. A szakszervezetek egynapos munkabeszüntetést is hirdettek. A vasutasok több mint harmada nem állt munkába, ami miatt a regionális járatok fele és a TGV Express vonatok 40%-a nem indult el. De a párizsi tömegközlekedést nem bénította meg a sztrájk. Felmérések szerint a franciák több mint háromnegyede jogosnak tartja a munkabeszüntetést. Ez a férfi is azt mondja, hogy ez az egyetlen mód, hogy a franciák kifejezzék, elégedetlenek az elnökkel. Az előző tüntetés hullám után a kormány a múlt hónapban 2,5 milliárd eurós szociális csomagot dolgozott ki, de ez a szakszervezetek szerint nem elég. Most a kormány azt mondja, kizárt, hogy ennél többet fordítsanak szociális célokra.
Elkezdték visszafizetni a vitatott jutalmakat az EIG vezetői. Az amerikai óriás biztosító vezérigazgatója azt kérte, hogy akik 100 000 dollárnál többet kaptak, legalább a felét adják vissza. Ez csak nem 300 vezetőt érint. A The New York Times szerint a 170 milliárd dolláros állami mentőv óta a biztosító 220 millió dollárt fizetett ki jutalomként. Tegnap a törvényhozásban megszavazták az Obama kormányzat javaslatát, hogy a jutalmak összegét levonják az EIG-nek szánt állami támogatásból. Őrizetbe vették Bernard Madoff könyvelőjét, a férfit azzal vádolják, hogy nem ellenőrizte a csekket, így hozzájárult a több milliárd dolláros csaláshoz. Ő az első, akit letartóztattak az ügyben, amióta Madoff beismerte bűnösségét. Minden idők legnagyobb Wall Street-i csalójának tartott 70 éves egykori tőzsdeigazgató tavaly évvégén elismerte, hogy évek óta zajló befektetési ügyletei valójában csalások. Cége régóta fizetésképtelen volt, ezért az újabb befektetők pénzéből fizette ki az előző ügyfeleket. 16%-kal esett vissza az építőipar teljesítménye januárban az egy évvel korábbihoz képest itthon. Az új szerződések száma ennél is nagyobb arányban 38%-kal csökkent. Ekkora visszaesés már az ország gazdasági teljesítményére is hatással lehet, hiszen az építőiparnak nagy hatása van a GDP-re, ezért a gazdaság a tervezetnél is jobban lelassulhat.
Előtt a budai felső rakpartnak 30-áig, március 30-áig készen kéne lenni, hát szerintem ez nem fog elkészülni.
Pénzhiány miatt számos építkezésen lelassult vagy állt le a munka. Kevesebb a megrendelés is. A statisztikai hivatal jelentése szerint januárban 16%-kal kisebb volt az ágazat teljesítménye, mint egy évvel korábban. A januárban kötött szerződések ennél is nagyobb mértékben, csak nem 38%-kal csökkentek.
Egyszerre jelentkezik, hogy nincs munka, másrészt a normális napi működéshez szükséges hitelek költségei úgy megnövekedtek, hogy a bankoktól nagyon kevesen tudnak már csak hitelt igénybe venni.
A vállalkozások közötti körbetartozás is visszaveti az ágazat teljesítményét. Ennek káros hatását az ingatlanfejlesztők is érzik.
Az egyik építkezésünknél idézőjelbe teszem, tönkrement a fővállalkozó, a generál vállalkozó, és sajnos nekünk kellett kifizetni az alvállalkozóit.
Körülbelül 400 milliárd forinttal tartoznak egymásnak az építőipari vállalkozások.
Amit itt láttak, szinte ez is már az utolsó megrendeléseim közt van.
Dragon József, építőipari kisvállalkozó, az utóbbi hónapokban egyre kevesebb munkát kap. Ezért lehet, hogy kénytelen lesz néhány munkatársától megválni.
Az államnak nagyobb beruházásokat kellene eszközölni, már az is elősegítené az építőiparnak a haladását, és illetve a bankszektor, ami nagyon fontos lenne, hogy kedvező hiteleket helyezzen ki.
A gazdasági minisztérium februárban meghirdetett egy 1800 milliárd forint értékű fejlesztést az ágazat talprállítására, de ezt leghamarabb csak jövőre érezheti meg a gazdaság.
Sokkal kevesebb autót adnak el éveleje óta, mint korábban, januárban és februárban fele annyi új kocsi fogyott, mint egy éve. Itthon a Suzuki-t érinti leginkább a válság, ott majdnem 70%-os a visszaesés. Használt autókból is harmadával kevesebbet vesznek, és töredékére csökkent az autóhitelfelvétel is. Az autókereskedők arra számítanak, hogy idén többen fizetnek készpénzzel, és többen kérik majd használt autójuk beszámítását. Bezár a pöröskei szörpüzem. A magyar áruházak egyik legnagyobb beszállítójánál két hete állt le a munka. A céget felszámolják, hogy miért nem tudni. Állítólag hiteltartozás miatt kénytelenek végleg leállni. Ezzel 160 ember kerül utcára. Pölöskén vannak családok, amelyeknek minden tagja itt dolgozott.
Hogyan lehetsen megélni?
Felségem, dolgoztok itt ketten.
Tönkrement a falu, ezt mondják a pöröskeiek. A település legnagyobb foglalkoztatója volt a szörpüzem. Eddig 50 munkanélküli volt Pölöskén, most kétszer ennyien maradtak állás nélkül.
Rosszul vagyok, mint a pölkálek legyen, és nem tudok elmenni munkába.
Tollár Ferenc egész családja a gyárban dolgozott.
Mi 5-en dolgoztunk itt nyáron. Most 5 ember keresete megszűnt. Most képzelj el, hogy aztán egyszer csak azt mondtak, hogy vége.
Keressük mi a megoldást.
Az önkormányzatnál listát készítenek az elbocsájtottakról, néhány ezer forintos gyors segéllyel próbálnak segíteni.
Hétfőn testületi ülést fogunk összehívni, és közösen fogunk erre keresni a megoldást, illetve különböző segélyszervezetekkel már felvettem a kapcsolatot.
Az üzemben két hete állt le a munka, tegnap jelentették be, hogy aki tud, keressen magának más munkát. Egy havi bérrel tartoznak, a cég számláit azonban zárolták. A felszámolás pontos okáról még semmit sem lehet tudni. A falubeliek azonban abban reménykednek, hogy talán újra beindul a szörpüzem, hiszen a környéken semmilyen más munkalehetőség nincsen. Zala megyében tavaly október óta 1700 ember veszítette el állását. A híradót Répás Orsolya tudósította Pölöskéről.
Eladja a pécsi önkormányzat a Zsolnai gyárat, döntött a város közgyűlése. A részvények 49%-át a könyvkereskedésről ismert Matyi Dezső cége, a Pécsi Direkt Kft. Veszi meg 570 millió forintért. Az üzleten ber a manufaktúra tőkéjét is megemeli. A kormánypárti képviselők szerint azért volt sürgős a privatizáció, mert a gyár csőd közelben van, és veszélybe kerülhet a porcelángyártás. Átmenetileg rendeződött a Malév pénzügyi gondja. A légitársaság 3 milliárd forintos tőkeinjekciót kap tulajdonosától, az Airbridge ZRT-től. Pontosabban annak kisebbségi tulajdonosától, az orosz állami kézben lévő Vnyesekonom banktól. A pénzből a Malév törleszteni tudja a 30 milliárdos adósságának egy részét.
Menetrend szerint szállt fel reggel a Malév moszkvai gépe, rajta az orosz Vnyesekonom bank képviselőivel. Az új tulajdonos tegnap este rendkívüli közgyűlésen jelentette be, 3 milliárd forintot utal át. A légitársaság adósága 30 milliárd forintra duzzadt. Új vezérigazgató még nincs, új többségi tulajdonos viszont már van. Költő Magdolna megvásárolta korábbi üzlettársa részvényeit. A cégnek törvény szerint többségi magyar tulajdonban kell maradni, ezért lett csak kisebbségi tulajdonos a tőkét adó orosz állami bank.
Elsősorban az vezényli őket, hogy az befektetett pénzt ne vesszen el, lehetőséget kapjon a Malév arra, hogy egy gyökeres átalakulással a jövőben eredményesen működő társasággá váljék, nekik pedig rálátásuk legyen az Európai Unió légipiacára.
A híradó által megkérdezett szakértő szerint nem csak tőkére lenne szüksége a Malévnak, hanem kiadásait is vissza kell fogni.
Ez a 3 milliárdos tőkeinjekció az elsősorban rövid távú finanszírozási problémákra adhat választ, a későbbiekben még szükség lesz további források bevonására.
Májusban kaphat legközelebb tőkeinjekciót a Malév.
Nevetségesnek és hazugnak tartja az előállításukról szóló rendőrségi jelentés több pontját a március 15-én a Kossuth téről elvitt és a fogdában mesztelen levetköztetett két férfi. Szerintük több kérdésben is az ellenkezőjét írták le a rendőrök annak, amit mondtak. Hernádi Zsolt és Rosdi Péter a jogvédőkből álló rendészeti panasztestülethez és az ombudsmanhoz fordul, a kiszabott 50 ezer forintos büntetés ellen pedig fellebeznek. A rendőrség nem kívánt reagálni a két férfi állításaira. Azt már szerdán elismerték, hogy szabálytalan és indokolatlan volt mesztelenre vetköztetni őket. Nem érő szak és szexuális zaklatás miatt vádat emeltek Moshe Katsav korábbi izraeli államfő ellen. A vád szerint Katsav kétszer is megerőszakolta egyik munkatársnőjét, és másokat is zaklatott, amikor idegenforgalmi miniszter, illetve államfő volt. Katsav 2007-ben azután mondott le az elnöki posztról, hogy az érintett nők megvádolták. Katsav a bíróságon akarja bizonyítani ártatlanságát, ezért a felajánlott vádalkut sem fogadta el. Vízért tüntettek Spanyolországban. 400 ezer ember vonult fel Murciában. Azt követelték, hogy ne törőjék el a földközi tenger melléki területek vízellátását biztosító törvényt. Ez teszi lehetővé, hogy a Tahó folyó vizének egy részét átvezessék a Segura folyóba, egy több száz kilométeres csatorna és gátrendszeren keresztül. Castilla-La Mancha tartomány 2015-től állítaná le a vízszállítást, hogy saját ellátását biztosítsa.
Óriási tömeg vonult föl Murcia városának utcáin. A város folyóját, a Segurát jelenleg egy több száz kilométeres csatorna rendszeren át az Ibériai félsziget legnagyobb folyójából, a Tahóból táplálják. A felvonulást minden helyi politikai erő támogatta. Azért jöttünk, hogy megvédjük magunkat, együtt, egymásért, a Castilla-La Manchai döntés ellen, mondja a szocialisták helyi vezetője. A közép-spanyolországi Castilla-La Mancha tartomány 2015-ben állítaná le a vízszállítást, hogy a saját ellátását biztosítsa. Nem valaki ellen tüntetünk, hanem valami olyasmiért, amire mindenkinek szüksége van, mondta a murciai régió vezetője. A helyi rendőrség szerint 400 ezeren jöttek el. Több mint 800 busszal hozták a tiltakozókat a városba.
Több kilométer magas gőz, füst és hamuoszlopot lövel egy víz alatti vulkán a csendes-óceáni Tonga közelében. Szakértők szerint a szigetet nem fenyegeti szökőár, és lakók sincsenek veszélyben. A füstoszlop miatt viszont több repülőjárat útvonalát módosították. Az apró sziget közelében több mint 300 víz alatti tűzhányó van. Meghalt Natasha Richardson, a színésznőt néhány napja síelés közben érte baleset. A 45 éves színésznő síleckét vett egy kanadai pályán, amikor elesett. Akkor úgy tűnt, hogy nem sérült meg, később azonban rosszul lett. A kórházban pedig leállt az agyműködése. Natasha Richardson Liam Neeson felesége volt, édesanyja van ezt a Redgrave színésznő. A színésznő egyebek mellett Koltai Lajos Este című filmjében játszott. Nagy díjat hozott a Bors fotósának, Takács Péternek a Dunaszerdahelyi futballmeccs. A Nemzeti Múzeumban megnyílt a sajtófotó kiállítás. A pályázatra idén csak nem 600-an jelentkeztek, majdnem 12 ezer felvétellel. A kiállításra több száz képet választottak ki.
Így készül minden kép, de most a győztes a téma. Saját fotói előtt pózolt Takács Péter, a Bors fotóriportere. Ezek a képek a Dunaszerdahelyi mérkőzésen készültek.
Dunaszerdahelyre tudatosan mentünk a sportújságíró kollégámmal, aki észrevette, hogy napokkal a futballmérkőzés előtt már mentek az interneten a szurkótáborok között az üzengetések.
Az eredmény a nagy díj lett. Az idei sajtófotó pályázatra csak nem 12 ezer kép érkezett, többségük belföldi eseményeket dolgozott fel. Ennek ellenére a külföld sem szorult háttérbe. Szandelszky Béla 2008-ban a félvilágot bejárta. Az orosz-grúz háborúban készült képeiért kapott díjat.
Igazán a legelszomultabb az volt, amit talán a magyarok 56 kapcsán is megértenek, hogy az orosz hadsereg valahol megindul, akkor ott nincs esélye egy kicsi népnek, jelen esetben a grúzoknak.
A kiállított képek zsűrizésénél a legfontosabb az volt, hogy milyen szempontból tudósítanak a fényképek egy-egy eseményről.
A mostani fiatalok a világ élvonalába tartoznak, ez kiderül a legnagyobb pályázatokról, éppen a WordPress fotóról, meg a Picture of the Year-ről, ahol nagyon komoly eredményeket érnek el.
A kiállítást április végéig nézhetik meg az érdeklődők. A tárlatot egy másik, a 20 évvel ezelőtti határnyitást bemutató kiállítás kíséri.
Sporthírek Egri Viktortól.
Köszönöm szépen. Kiesett Huszti Szabolcs csapata az UEFA kupából, a címvédő Zenit Szentpétervár az idegenbeli 2-0-ás vereség után csak 1-0-ra tudott győzni az olasz Udinéze ellen. Huszti a 71. perctől játszott. Egy győzelemre a bajnoki címtől az Alba Volán a jégkorong bajnoki döntő 4. mérkőzésén simán nyertek a fehérváriak.
A fehérmezes Alba Volán ezt a mérkőzést sem kezdte sokkal jobban, mint az előzőeket, de legalább most nem került hátrányba, sőt, a második harmad elején 10 másodperc alatt 2 gólt is szerzett. A 24. perc elején előbb Sopron volt eredményes, majd rögtön a következő támadást Palkovics Krisztián fejezte be a védjegyének nevezhető mozdulatsorral. Még a második szünet előtt aztán 3 lett a differencia, Fodor Szabolcs használt ki egy hatalmas hibát, majd az utolsó percekben még Ocskay Gábor tett hozzá 2-t a különbséghez. A végeredmény 5-0, a Volán tehát először tudott kapott gól nélkül zárni mérkőzést a döntőben, amivel összesítésben már 3-1-re vezet, ez pedig azt jelenti, hogy szombaton hazai pályán bebiztosíthatja történetének 10. bajnoki címét.
Gödöllő Biese 3-2 a női röplabda bajnokság elődöntőjében. Ezzel a 3 győzelemig tartó csata 1-1-re áll. A másik ágon a Nyíregyháza komoly előnyre tett szert.
A feketemezes Nyíregyháza ott folytatta az elődöntőt, ahol hazai pályán abbahagyta, azaz Erdős négyék nyerték az első szettet. Ezután azonban a Vasas olyan vehemenciával játszott, ami kezdettől elvárható volt. A vendégek csak keresték magukat és a Folyondár utcaiak játékának ellenszerét, de mindössze 2 25-14-re elvesztett szett után találták azt meg. A negyedik játszmát Akimováék tehát megnyerték és egyenlítettek. Az utolsó felvonásban pedig az addig remekül küzdő hazaiak elszalasztották a győzelem esélyét 15-9-es szettvereségükkel, azaz Vasas Nyíregyháza 2-3, összesítésben a Nyíregyháza egy győzelemnyire van a döntőtől.
Nem csak itt van bajban a Vasas, 52 sportegyesület az előző esztendőhöz hasonlóan összesen 115 millió forint állami támogatást kap, a gazdasági válságban pedig ezzel együtt sem biztosított a működés, legalábbis Angyalföldön.
Fáj utca. A Vasas NB1-ben harmadik helyen álló labdarúgó együttese 150 bérletes. Komjádi úszoda. A Vasas utóbbi 2 évben bajnoki címet szerző vízilabda csapata, 29 bérletes. Többek között ezért érzi úgy Markovics László, a klub ügyvezető elnöke, hogy a helyzet tarthatatlan, újra kell gondolni a magyar sportfinanszírozást, még ha ez népszerűtlen döntések sorozatával jár is.
Bizonyos sportágok szabadidő sportként tudnak működni, és egyes sportágban tudjuk az élsportot tovább támogatni és segíteni. És ez nem azért van, mert nekem mondjuk szimpatikusabb vagy közelebb állna a szívemhez egy férfi vízilabda, mint mondjuk egy női kézilabda, de így sajnos objektív szempontokat kell figyelembe venni. Ha egy férfi vízilabdánál vannak szponzorok és vannak eredmények, akkor a meglévő kevés forrásunkat inkább a férfi vízilabda felé kell, hogy irányítsuk.
A labdarúgó szakosztály például hitelből fejezi be az idényt, jövőre már lehet, hogy juniorokkal tudnak csak kiállni.
Ha van igény a Vasas felnőtt labdarúgására, és 5000 ember vagy 10000 ember ki fog jönni szurkolni, és a vele járó szolgáltatást úgymond megveszi, tehát áldoz arra, hogy a csapat minden második hétvégén kifut a gyepre, és ebből mondom az egyesületnek van egy olyan alapbevétele, amit utána rá tud fordítani a működésre, akkor lesz felnőtt labdarúgás első osztályban a Vasasnál.
Egy tőkeerős partner felbukkanása persze jelenthetne megoldást a gondokra, de ki akar pénzt áldozni egy olyan csapatra, amelyre jó, ha 1000 fizetőnéző kíváncsi.
Indiai szakemberek is részt vesznek a Testnevelési Egyetem 3 hónapos edző továbbképző tanfolyamán. Az ázsiai ország sportminisztériuma 18 fős csoportot delegált Budapestre.
Magyarország tartja a lépést a sport világában, nem csak a sportolóik, hanem az edzőik neve is jól cseng a nemzetközi sportéletben. Bennünket elsősorban a vívás, az ökölvívás és a birkózás érdekel. Ezen kívül a sportlövészetről is szeretnénk tapasztalatot cserélni. Különösen a pekingi olimpia óta érdekes ez számunkra, hiszen ott bajnoki címet is szereztünk. Remélem edzőink sokat tanulnak majd, szükség is lesz jó szakemberekre, hiszen India nagy eseményre készül. 2010-ben hazánk rendezi meg a nemzetközösségi játékokat.
Nadal 5 meccslabdát hárítva győzte le Nalbandyánt Indian Wellsben. A végeredmény 3-6-7-6-6-0. A spanyol világelsőn kívül is nagy nevek kerültek a legjobb 8 közé.
A férfiaknál magabiztosan menetelnek a nagy menők a 4,5 millió dollár özdíjazású Indian Wells-i tenisztornán, bár az is igaz, hogy a feketében játszó Roger Federer csak 3 játszmában múlta felül a chilei Gonzálezt. A második helyen kiemelt svájci teniszező 6-3-5-7-6-2 arányban nyert és bejutott a negyed döntőbe. A világranglistán harmadik Novák Djokovic játszmát sem vesztett, de a svájci Wawrinka komoly ellenállást tanúsított. A szerb játékos végül nagyon nehezen, de 7-6-7-6-ra nyerni tudott, pedig Wawrinka 5-2-re is vezetett a második játszmában. A britek igen jó formában lévő teniszezője, a kékfelsőben lévő Andy Murray 6-2-re hozta az első szettet, a másodikban pedig 3-0-ra vezetett, amikor is Tommy Robredo sérülés miatt feladta a küzdelmet.
Sporthírekkel legközelebb reggel jövünk.
Köszönjük. Időjárás jelentéssel folytatjuk. Visi Károly következik.
Jó estét kívánok! Az egyik legismertebb időjárási népi regula becsapott ebben az esztendőben bennünket. Sándor nem hozta meg a tavaszi felmelegedést, sőt, Józseftől és Benedektől sem számíthatunk sokkal jobbra. A felhő északkeletről délnyugatra történő mozgása is jól mutatja, hogy itt Közép-Európa fölött egy erőteljes északkeleti áramlás alakult ki, és ebben az áramlásban a sarkvidék felől érkezik a hideg levegő a Kárpát-medencébe. Ez az áramlás, ez az északi-északkeleti áramlás a következő napokban is megmarad itt fölöttünk, sőt, a földközi tenger felett most születő ciklon még tovább erősíti. Így aztán az évszakhoz képest hideg idő marad itt a Kárpát-medencében. Annál is inkább, mert a hideg levegőnek Észak-Kelet-Európában tartalékai vannak, és mint a hőmérséklet előrejelzési térkép is mutatja, ez a hideg levegő épp a Kárpát-medencén keresztül tart a Balkán-félsziget irányába. A Kárpát-medencében az éjszakai órákban gyakran növekszik meg a felhőzet, és szorványosan várható hózápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában plusz 2 és mínusz 3 fok között várható. Holnap napközben ugyancsak gyakran növekszik meg a felhőzet, de időközben több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Élénk időnként erős lesz az északi szél, elsősorban a Dunántúl nyugati részén, itt viharos széllökésekre is számítani lehet. Mint említettem, hűvös idő lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Dunántúlon csak 5 és 7 fok között, a Dunától keletre fekvő területeken pedig általában 6 és 9 fok között várható a kora délutáni órákban. A következő napokban a felhőzetben és csapadékban továbbra is változékony lesz az idő, és szombaton elvétve, vasárnap szorványosan, hétfőn egy közeledő nedvesebb léghullám hatására már többfelé várható záporeső vagy hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, éjszaka pedig többfelé lesz fagy. Kedves nézőink, tehát a következő napokban sem számíthatunk számottevő felmelegedésre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Bűnös minden pontban életfogytig tartó börtönre ítélték a damstetteni rémet, a világ élőben követhette a döntést. Eladja a Zsolnait, Pécs üzletember veszi meg a porcelán manufaktúrát az önkormányzattól. Gőzfüst és hamoroszlop a csendes óceánban, a közeli szigetet állítólag nem veszélyezteti a víz alatti vulkán. Itt az M2-n hamarosan a Végzetes tévedés című amerikai bűnügyi filmet láthatják. Híradó az M1-en lesz, az estében 10 óra után. Várom Önöket.
Köszönjük a figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A fény eszenciája a gyerekekért.
Ördögi körből nincs kiszállás.
Ki maga, hogy így ismeri a jövőt?
Ez a végzet, Nolan.
Megmondhatod, ha megint álmodtál.
Hány véletlen után lehet azt mondani, hogy ez már nem véletlen?
Tudja, néha nagyon jó érzés, hogy nem tartozom a családjához.
Nem mentheti meg őket más, ők az én halottaim.
Kérem, válassza ki az áldozatát.
David Nolan. Pénteken este az M2-n. Imádkozz, hogy ne rólad álmodjon.
Nyilván önök is sokszor találkoztak az országutakon azokkal a kamionokkal, amelyeknek az oldalán egy nagy mosolygós napocska van, és mellette a felirat Waberer. Soha nem tudtam, hogy Waberer egy élő személy neve. Na, ő lesz a vendégem.
legtöbb kutatást az aszpirinnel végezték a gyulladásgátló fájdalomcsillapítók közül. Hatékonysága széleskörűen bizonyított.
Mindannyian bízunk az aszpirinben.
Megszünteti a fejfájást. Csillapítja az izomfájdalmat és a gyulladást. Az ízületi panaszokat is enyhíti. Vegyél be egy aszpirint, neked is hatni fog.
Az aszpirin a hétköznapokban is bizonyított. Aszpirin, a fájdalomcsillapítás szakértője. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Telesport Online, mert egy kis mozgás mindenkinek kell. Állandóan frissülő videótartalom, online közvetítések, minden, amit a BR-ről tudni lehet. Technikai sportok teljes gázzal. Téli sportok, ahol legális a bunda. Sportoló lesen, portrék tehetségekről. VB-selejtező. Üljünk együtt az MTV lelátóján. www.telesport.hu. Egy klikbe tartozunk.